Jó napot kívánok az Aréna hallgatóinak, Exterde Tibor vagyok a stúdióban, itt van Toldi Otto, a Matthias Corvinus Kollégium klímapolitikai intézetének kutatásvezetője. A beszélgetést a rádióban most felvételről hallják, és az infostart.hu oldalon is figyelemmel kísérletek. Jó napot kívánok, örülök, hogy elfogadta a meghívást.
Jó napot kívánok.
A klímaváltozás kifejezés értelmét több-kevesebb sikerrel már megtanultuk. Nem keverjük össze az időjárás változással, és talán már azt is kevesen vitatják, hogy a klímaváltozás az egy létező jelenség. A klímapolitika az micsoda? Mire irányul?
Mivel a klímaváltozás egy létező jelenség, ezért és olyan szinten hat az mindennapi életünkre, hogy ezért szükséges volt gyakorlatilag egy ilyen nagyon gyorsan lereagálni ezt az egészet a politikának, hiszen húsba vágó történetről beszélünk, ugye csökkenti a gazdaság teljesítményét, ha csak belegondolunk, hogy a klímaváltozás miatt csökken a mezőgazdasági termelésnek az előre kiszámíthatósága, tulajdonképpen maga az ipari termelés is negatívan befolyásolódik ezáltal, hiszen nő a katasztrófa helyzetek száma, csökken a elérhető hűtővíz, sok esetben, hogyha éghalati extremitások vannak, például túl hideg is gyakran előfordul, akkor lefagy a szén a szénerőművek tárolójába, elválnak a heggesztési varratok a csővezetékeken, tehát nagyon komoly hatása van a gazdaságra is, és hát nem beszél, hogy a választópolgárok is a bőrükön érzik, és a választópolgárok pedig választanak. És nyilvánvaló, hogy azok a pártok, azok az erők, amelyek az ő életükre is súlyosan ható jelenségeket a programjukba veszik, hogy azokat megpróbálják kezelni, és ezt el is hiszik a választópolgárok, akkor nyilvánvaló, hogy ezt jutalmazzák a szavazáson. Tehát klímapolitikánakra erre is szükség van, meg azért, hogy a politikusok arra kellenek, hogyha valami nagyon súlyos dolog van, akkor a közjó érdekében a piaci törvényeket felül kell írni. Tehát felülírják ezeket a törvényeket, és hogyha súlyos a helyzet, beavatkozzanak.
De jó, bocsánat, ha egy politikus újra akarja magát választatni, akkor egy rövid időtávra gondolkodik, mert a választás az ciklikus. Ebből következik az, hogy minden klímapolitikai döntés értelemszerűen népszerű kell, hogy legyen? Mert ha nem népszerű, nem biztos, hogy újra választják.
Hát a helyzet az, hogy megvannak a 2050-ig szóló céljaink. Európa elég ambiciózus ezen a területen, 2050-ig szóló menetrendeket kellett kialakítani minden tagállamnak. Magyarország is elkészítette, a kormány 2020 januárjában hagyta jóvá a Nemzeti Energia és Klímatervet, ami 2030-ig hagyta jóvá tulajdonképpen azt a menetrendet, ami szerint az ország törekszik a klímasemlegesség felé. És ugye megszületett ezután, ezt ugye az Európai Unió kérésére készítettük el, az Európai Unió által megadott módszertani és formai követelményeknek elegettéve, és megszületett azóta, 2021. szeptemberében fogadta el, azt hiszem, a kormány a Nemzeti Tiszta Fejlődési Stratégiát, pedig a 2050-ig tartó, tehát egészen a klímasemlegesség eléréséig tartó menetrendet szabja meg. Tehát az igaz, hogy egy-egy kormány 4 évekre viszonylag rövid távra választják, de ennek megvan a menetrendje, ezt megszavazta a kormány, elfogadta az országgyűlés, elfogadta a klímatörvényt, elfogadta az országgyűlés, tehát kutya kötelességünk ezt a menetrendet követni.
Vannak előrehaladási jelentések? Vagy még nem telt el annyi idő, hogy ezeket az intézkedéseket mérni lehessen?
Minden ilyen stratégiának van most már. Tehát ez most már nem csak egy lózunggyűjtemény, meg egy szép ilyen célgyűjtemény, hanem pontos monitorozásra, számszerűen követhető monitorozásra lehetőséget adó paramétergyűjtemény van, amit mérni kell és figyelni kell, és ez folyamatosan kötelező monitorozni, hogy hol tartunk a végrehajtásban. Tehát papíron minden szép és minden jónak tűnik, de ugye az élet tud olyan helyzeteket produkálni, és a nemzetközi politika, amire ugye nem lehet tett előre felkészülni, ilyen például az orosz-ukrán konfliktus, az európai energiaválság és sok minden egyéb történés, ami ennek nyomán ennek az előzménye volt, és ennek nyomán majd kialakul, és bizony ezek befolyásolhatják ezeket a menetrendeket.
Most épp ebben vagyunk. Oroszország megtámadta Ukrajnát, a családi kassa egyre nagyobb hányadát költenénk hűtésre, fűtésre, üzemanyagra, meg megennénk, hogyha nem lennének rezsi ár stopok. A zöld gondolkodás, ráadásul a konzervatív zöld gondolkodás erről a jelenségről mit tart? Mert az emberek valahol, alig hanem a végén tudják, hogy nincs ingyen leves, valakinek ezt ki kell fizetni.
A válság elején úgy tűnt, hogy az európai zöld politika mainstreamje követi nem hajlandó felhígítani a céljait. Tehát ugyanúgy be volt tervezve a megmaradt német atomerőművek kivezetése, ugyanúgy előrehozottan akarták leállítani a Németországba és sok egyéb országba a széntüzelési erőműveket, de most már látszik, hogy nyilván több ezer szakértő dolgozik egyébként, vagy több, tehát talán 10 000-be is mérhető az a nagyságrend szakértők számában, ami a bizottságnak dolgozik. Most már lehet látni, hogy valószínűleg elértünk addig a pontig, hogy ezek nem lesznek tarthatók, hiszen több tagország is most már rendeleti szinten elindította az energetikai válsághelyzet folyamatot, tehát annak egy alacsony szintjét. Akikről tudunk, az Németország, Ausztria, Olaszország és Hollandia. Ott beindult ez a válságkezelési válsághelyzet zöld fokozat, vagy narancssárga fokozat, nem tudom, hogy mi van legalul.
Szóval a nullánál az alaphelyzetnél nagyobb.
Tehát az alaphelyzet, nem, ez még az alaphelyzet csak, tehát azért ez kimondani is kemény azért. Tehát, hogyha ez a sajtóban nyíltan publikus, és már Európai Unió szinten foglalkoznak vele, akkor az már egy helyzet. Tehát nyilvánvaló, aki figyeli a médiát, az láthatja, hogy Szijjártó külügyminiszter úr is egyre gyakrabban telefonál az orosz kollégájának Oroszországba, tehát a török áramlattal sincs minden rendben. Az azon lévő gáz bejövetel is korlátozott. Magyarországra eddig még megjött minden köbméter, aminek itt kell lenni, de nyilvánvaló, hogy veszélyhelyzet van itt is, ezt el kell hárítani. Visszatérve a széntüzelésű erőműveknek a újra üzembe helyezésére, ugye ezek sok európai országban úgynevezett kapacitásmechanizmussal életben voltak tartva tartalékként arra az esetre, ha valami baj történik, de senki nem erre gondolt, hogy háború lesz, hanem olyan baj, hogy olyan időjárási anomália, ami miatt a időjárás függő megújulók, a nap és a szélenergia, szélerőművek nem tudtak volna működni, vagy valami hasonló. Arra senki nem gondolt, hogy háború lesz. Ezek az erőművek olyan állapotban vannak, hogy nem olyan túl nagy munkával, és nem túl sok idő múlva üzembe helyezhetők újra. Tehát a taktika az, hogy megpróbálják a villamos energiatermelésbe visszahozni ezeket a széntüzelésű, lignittüzelésű erőműveket. Nem fordít, a földgáztüzelésű erőművek azok leállításra kerülnek, azért, hogy minél több földgázt lehessen betárolni a téli fűtési szezonra a lakosság részére.
De hogyha újraindítják a lignit erőműveket, akkor ömleni fog a füst, mert arról már a középiskolában megtanultuk, hogy az a legszennyezőbb tüzelőanyag.
Egyrészt igaz, mert itt nem atomerőművi korszerűségű szénerőművekről beszélünk, hanem azokról, amelyek azért jól elavultak már, tehát abszolút nem felelnek meg a modern szénerőművek iránt támasztott követelményeknek sem. Azt ugye el kell itt mondani, hogy a magyar és általában egy átlagember szeme előtt, amikor szénerőművekről beszélünk, akkor egy olyan kép jelenik meg, egy olyan ipari üzemről tulajdonképpen, ami okádja a füstöt és a port. Ehhez képest azért a pár évvel ezelőtt átadott német Datteln 4-es erőmű, az, hogyha kívülről nézzük működés közben, az úgy néz ki, mint egy atomerőmű, tehát abból csak gőz áramlik ki, ezek hihetetlenül modernek, igaz, hogy árukban is vetekednek az atomerőművekkel, tehát ezek lehet tisztán is működtetni, de nyilván nem éri meg. Ez az erőmű is belett volna zárva, az a Datteln 4-es, ez a legmodernebb német szénerőmű, de hát az élet, a politika és az életünk áthúzta ezt a vonalat most.
Említik a honlapjukon, hogy itt a konzervatív zöld gondolkodásnak kívánnak egy otthon teremteni. A konzervatív zöld gondolkodás az nagyon más, mint minden más zöld gondolkodás, mert szokott lenni radikális zöld gondolkodás, mert még számtalan fajtája. Hol van a konzervatív?
Semmiben, tehát annyiban A végcél ugyanaz. A végcél az, hogy klímasemlegesek legyünk, a végcél az, hogy legyen egy alacsony karbonkibocsátású társadalom, e felé kell elmozdulni. Nem, és nem csak azért, mert most klímavédelem, hanem egyszerűen a fosszilis tüzelőanyagok el fognak fogyni. Előbb vagy utóbb elfogynak. Ez az első pont. A második pont, hogy ami kijön a csövön, abból merem azt állítani, hogy még a legkevésbé veszélyes ránk nézve a széndioxid. Ami kijön a csövön, abból mind olyan anyag jön ki, ami az egészségünkre közvetlenül hat, közvetlenül veszélyes. Olyan anyagok, amikről jobb, ha nem is tudunk. Tehát ezek a szállóporok, rákkeltőek, az egészségünket súlyosan veszélyezteti, a benzpirének, egy csomó olyan anyag, ami jobb, ha ki se jön azon a csövön. Tehát mindenképpen el kell mozdulnunk, klímavédelem ide-oda, el kell mennünk a fosszilis tüzelőanyagokról. Úgyhogy itt most egy picit elvesztettem.
Gyorsabban akar lejönni ezekről?
Nem,
másképp akar lejönni?
Nem. Igen, tehát annyiban más, hogy az elérési út annyiban más, hogy a gazdasági racionalitást próbálja figyelembe venni, és a gazdasági fenntarthatóságot, a környezeti fenntarthatósággal össze akarja egyeztetni. Ez az első pont. Tehát ez azt jelenti a gyakorlatban, amit most látunk, hogy olyan zöld politikát és olyan zöld programokat lehet támogatni, aminek megvan a műszaki alapja. Tehát, hogyha most elmozdulunk egy olyan irányba, hogy az időjárás függő megülő áramtermelésre alapozzuk a villamosenergia szektorunkat, akkor azt fogjuk tapasztalni, hogy ugye a napenergia az év 1600 órájában áll rendelkezésre Magyarországon, a szél pedig 2400 órában. Egy év az 8760 órából áll. Tehát valahonnan és valamivel ki kell pótolni a különbözetet. Amíg nincs lehetőség arra, hogy ipari szinten tároljuk a villamosenergiát, tehát akkumulátoros technológia fejlődik olyan szintre, hogy több száz megawattos akkumulátorokat fogunk tudni építeni, vagy valami más hidrogénben való energiatárolás, vagy a metanol gazdaságnak a fejlesztése, tehát valamilyen úton, módon meg kell találnunk a módját, hogy a megtermelt villamosenergiát el tudjuk tárolni, és ki tudjuk egyenlíteni. Ameddig ez nincs meg, addig a hagyományos energiatermelési módszerekre is szükség van, meg kell találni köztük az összhangot, nem egymás ellenére kell őket működtetni, és amennyire lehet tisztán. De be kell látni, hogy ameddig, tehát hogyha csinálunk egy koraérett műszaki buborékot, az ugyanúgy ki tud pukkanni, mint a tőzsdei buborék.
És akkor technológiai megoldásokról beszél, de nem említette a vízi erőműveket. A hegytetőre épített nagy víztározót nappal árambőségben felpumpáljuk, áram szükség esetén meg leengedjük, és turbinát hajtunk vele. Ez nem megy?
Ez azért ennek két problémája van ennek a dolognak. Az egyik, hogy Magyarországon nincs erre lehetőség. Van ugyan a Mátrai erőműnek volt erre környezetvédelmi engedélyt is megkapó lehetősége, hogy egy ilyen szivattyús tározós erőművet építsen, ez 600, talán 600 megawattos lett volna, föld alatti víztározással, de mégsem valósult meg. Valószínűleg túl nagy a beruházás igénye, hogyha a természeti fenntarthatósággal is össze akarjuk illeszteni. Mehetett volna ez regionális együttműködésben, hiszen a V4-es országok, a szomszédos országokban lett volna erre lehetőség, csak nagyon világosan látszik, hogy válsághelyzetben nincs olyan, hogy nincs olcsó import, nincs import, nem biztos, hogy import is van, mert minden ország megtagadhatja az exportot, és az ilyen járó együttműködést válsághelyzetben. Tehát, hogy ezt a Magyarország területén az lett volna a legtisztább, ha Magyarország területén meg tudjuk valósítani, de Magyarország geológiailag nagyrészt nem alkalmas, ahol pedig alkalmas lenne, az jelentős, erős természetvédelmi oltalom alatt áll, úgyhogy ennek is nyilván prioritást kellett adni, úgyhogy ez így nem működik, de a másik probléma, a műszaki probléma az, hogy a szivattyús tározós erőműnek is a reakció ideje az több óra. Itt perceket kell szabályozni. Tehát erre nem van a perces idő rendelkezés kell állni a kiszabályozó kapacitásnak perces időn belül.
Tehát látja a rendszer, hogy mennyi energiára van szükség, azonnal be kell avatkoznia automatikusan, hogy ez a frekvencia meglegyen.
Megvan ezeknek az erőműveknek a maguk helye, de sajnos nem univerzális. És hogy visszaugorjak erre a konzervatív zöld gondolatra, a másik nagyon fontos része a konzervatív zöld és klímapolitikának, hogy mi nem szeretnénk stigmatizálni senkit. Akinek szakmai véleménye van, akkor is, ha nem illik bele egy mainstreambe, annak helyet kell adni, hogy ha szakmai. Meg kell hallgatni. Nem tehetjük meg, nem vagyunk olyan bölcsek, hogy mindent tudjunk, tehát azokat a mai kutatásokat, kutatókat is meg kell hallgatni, akik nem pont úgy magyarázzák a klímaváltozásnak a okait, meg gyökereit, mint ahogy a mainstream. Tehát nem, senkire nem szabad egyetlen szakmai alapon megalkotott jószándékú véleményre sem szabad stigmát tenni. Ez a konzervatív dolognak a másik lényege. A harmadik az, hogy tüntetés helyett és demonstrációk helyett próbáljunk cselekedni. Tehát amíg mondjuk tüntetünk péntekenként, ahelyett csatlakozzunk a Teszed mozgalomhoz, és szedjünk össze egy jó adag szemetet. Ezt csak úgy mondtam, vagy ültessünk fát, építsünk egy jó kis komposztáló ládát a kertben.
Van a tüntetésnek is helye, az egy nyomásgyakorlási eszköz.
Persze, van, de nem, ne ez legyen, hogy annak a szervezetnek nincs más a palettáján az akcióiban, hanem egy, tehát másból sár csak nyomásgyakorlás, tehát ez sem megoldás.
Azt mondtam, hogy a konzervatív zöld gondolkodás az a gazdasági racionalitást figyelembe kívánja venni, és a döntéseit is erre alapozza. De mit csinál a konzervatív zöld gondolkodás, amikor egyre kevesebb a racionalitás a gazdaságban, például a háború nem racionális gazdasági szempontból, bukik rajta mindenki. Ezt hogy kezeli a konzervatív zöld gondolkodás?
Hát a konzervatív zöld gondolkodás a háborúval nem tud mit kezdeni, azzal gyakorlatilag vezető politikusok, országcsoportok nem tudnak mit kezdeni, tehát gyakorlatilag ez egy fölöttünk zajló történet, ugye, hogy milyen világhatalmi érdekek ütköznek itt, és milyen országcsoportok és milyen politikai erők harcolnak az egyik oldalon és a másikon, ezt tudjuk, de itt most úgy tűnik, hogy a politikai racionalitást, vagy a gazdasági racionalitást fölülírja egy olyan politikai jövőkép, ami a racionalitáson is áttör. Tehát ma ha én nagyon őszinte vagyok magamhoz, és megkérdezem, hogy az Európai Bizottság kit képvisel, nem biztos, hogy jó választ tudnék erre adni, mert nekem az a gyanúm, hogy nem az átlag európai állampolgárok érdekét képviseli a szankciós politikájával. Ezt láthattuk, hogy a rubel dollárhoz mért árfolyama szárnyal, tehát a háború kitörése kori mélyrepülés után szárnyal, tehát a háború előtti szinten van. Ezzel párhuzamosan az eurozóna inflációs rátája az egekben van, és ugye volt olyan időszak is, amikor a széndioxid kóta ára alaposan, tehát a háború hírére hamar nagyot esett, meg a szankciók hírére. Lehet, hogy ez volt az egyik nem sok a őszinte pillanata, amikor piaci áruként kezdett viselkedni, mert beáraszta az, hogy bizony a pakliba benne van az, hogy lesz itt egy foszilis reneszánsz, sajnos, mert ugye egyelőre technológiai okokból nem tudja az ellátás biztonsági téren a időjárás függő megülő átvenni a hagyományos energiatermelési technológiáknak a szerepét. És ugye a piacot nem érdekli a mi szép zöld gondolkodásunk, hogyha ugye van egy stabil helyzet, volt egy stabil helyzet, ugye a foszilis energiákra, meg az atomenergiákra alapozott energiamixek, és most Európa elmozdult erőteljesen egy zöldítési irányba, az majd megint egyszer, ha annak meg lesznek a feltételei, egy stabil állapot lesz, csak most közben van egy átmenet, amikor sebezhetővé vált. Ugye álltak le a széntüzelésű erőművek, egy csomó ország, mindenki Németországról beszél, de az olaszok már régen kivezették az atomerőműveket, például az országok egy jelentős része atommentes akar maradni, másrészük vezette ki, nem volt mire váltani, nem volt menekülési energiahordozó, és így bizony a földgáz itt maradt, mint egy súlyos limitáló faktor.
A gazdasági szereplőket érdekelté lehet tenni a klímaváltozás elleni küzdelemben? Van erre módszer?
Természetesen érdekelté lehet tenni. Egész egyszerűen azért, mert egyre több a munkából való hiányzása a dolgozóknak. A klímaváltozás nagyon sok, nem csak az idős korosztályban, hanem már a középkorosztályban is komoly egészségi problémákat tud okozni, aki arra a frontérzékeny embereknél, tehát odafigyeléssel baj van, vérnyomással baj van, egyre több a munkából való legális kimaradás, tehát orvosi okokból való kimaradás, ez csökkenti a GDP-t, össze lehet kötni a légszennyezési adatokat, össze lehet kötni szinte a GDP csökkenéssel, ezek olyan externáliák, amik a gazdaságot is erősen befolyásolják, és nem véletlen, hogy nagyon komoly, egyre komolyabb cégek, egyre nagyobb cégek állnak, nem csak a zöldremosás miatt, és nem csak a zöldítési vágy miatt, hanem őszintén állnak e mögé, mert rájöttek, hogy ha jövőben is meg szeretnék tartani a pozíciójukat, akkor muszáj zöldíteni a portfóliót. Ez nem csak divat, hanem jó felfogott érdek.
Úgy érti a portfóliót, hogy ezek a cégek finanszíroznak vállalkozásokat, és abban kell zöldíteniük a portfóliójukat?
Mondok egy példát, a MOL ugyanúgy, hogy Magyarország 2050-re lehet, hogy már előbb meghirdette, hogy klímasemleges lesz, és erre nagyon komoly projekteket indítottak, sokféle eljárással, szén-dioxid leválasztással, betározással, újrahasznosítással konkrét projekteket terveznek. Ugyanez igaz az MVM-re is, csak a magyar példákat mondom, de nyilván a mi nagy cégeink is látták ezt a példát valahol. Elindult egy jó irányba dőlő dominó itt a világgazdaságában, az Exxontól kezdve a Shellig, minden komoly fosszilis energiában is érdekelt cég. Nem csak a reklám helye ez, de elindítottak egy ilyen zöldülési folyamatot, szinte minden cégnek van fenntarthatósági stratégia, minden komoly cégnek van karbonsemlegességvívő stratégiája. Nyilván azok a cégek járnak élen, ahol akik viszonylag olyan a tevékenységük, hogy ezt könnyebben meg tudják tenni, de mindenhol ezzel indult, és a jó példa ragad. Tehát mi is látjuk.
Ez miért éri meg? Említettem a MOL-t. Például a MOL-nak, ha ők csökkentik a kibocsátásokat, akkor jobb lesz a levegő, kevesebb ember fog orvosi okokból hiányozni. De hát mindenkitől kevesebb ember fog hiányozni, nem a MOL-tól fog kevesebb ember hiányozni.
Na jó, de hogyha, tehát ez olyan, mint a klímaváltozás, hogyha én itt, mert mondhatjuk azt, hogy Magyarország 0,1%-kal minimálisan járul hozzá, magyarok mi csinálunk valamit, az senkinek nem számít semmit. Meg maga az Európai Unió is mondhatja ezt, hiszen csak 8%-kal járul hozzá a globális széndioxid kibocsátáshoz, de mindannyiunknak cselekedni kell, mert a sok-sok milliárd kicsiből lesz majd a nagy eredmény, és tehát ez az egyik. A másik pedig az, amit mondtam, hogy egyrészt a foszilis energiahordozókról a világnak le kell jönni. Most ez egy sok terápia, ami zajlik majd, mert ez egy erőltetett menet, és sok esetben még ismeretlen úton jár az, aki technológiailag ismeret úton jár, de a foszilis energiahordozók el fognak fogyni. És ugye közeledik a legtöbbe kritikus esetben az úgynevezett kitermelési hozamcsúcs, ami azt jelenti, hogy elérjük a ismert kitermelhető mennyiségek felét. És utána már a második fele jön. De a második fél nem ugyanaz, mint az első fél, mert a második félnél már nehezebb geológiai körülmények közül sokkal drágábban tudjuk kitermelni. Ennek megmenni fog fölfelé az energiahordozók ára, miután ugye a Föld túlnépesedik, az óriási lakosságszámú, óriási súlyú feltörekvő országok, Kína, India, Brazília, sorolhatnám az E7 országokat, fogyasztása még tovább fog növekedni, ott is évente 100 millió ember emelkedik ki a szegénységből, a fogyasztásuk egyre nő, tehát ez hamar meg fog valósulni, és akkor majd jönnek a konfliktusok. A világ igyekszik ezeket a konfliktusokat elkerülni, még ha most nem is ez látszik.
De ebből két gondolatot, következtetést lehet leszűrni. Ha úgyis el fog fogyni, és jönnek föl olyan országok, akik még nem tudtak fogyasztani, mert nem voltak olyan helyzetben, akkor most az a helyes, hogyha én megpróbálom, amíg lehet fogyasztani, mert egyszer úgyis elfogy, és lehetőleg nekem több jusson, ameddig én élek, mert az ember élete véges, vagy megpróbálom csökkenteni a fogyasztásomat, hogy nekik is jusson.
Hát ezért kell átállni megújuló forrásokra. Olyanokra, amik például a szél nem fog elfogyni, a nap remélhetőleg nem fog elfogyni. Tehát át kell állni olyan nem korlát, tehát olyan megújuló energiaforrásokra és olyan megújuló forrásokra, ami megújul. Ez még az energiaforrások esetén a legegyszerűbb, de gondoljunk arra, hogy fogunk megújuló fémeket gyártani.
Mit, hát, mert mi ugye ezt most tanultuk, hogy visszaviszünk mindent a mélybe. És hát, majd megcsinálják még egyszer. De mindenkinek van otthon 4-5 rossz mobiltelefonja, amit otthon gyűjtöget.
Igen, igen, meg sajnos azért, hát igen, ezeknek az újrahasznosítási ciklusoknak közel 100%-ossá kell válni. Tehát nem lehet olyan, hogy mindig csak 90 vagy 80 vagy 60%-ot tudok újrahasznosítani. Meg kell próbálni. Ez az újrahasznosítás, ez kulcs dolog lesz. A szemét és a hulladék lesz a legfontosabb nyersanyagunk a jövőben. Ez az egyik. Azt azért nem szeretném megélni, hogy én biztos, hogy nem fogom, bocsánat, ezt elkalkuláltam. Tehát, hogy más bolygókról idehozott fémeket, meg érceket fogunk kohászkodni, és a földet tesszük még jobban tönkre azzal, hogy már más bolygókról idehordozott anyagokból készítünk fémet, meg stb. Ezért ennek ugye csak az lehet az alapja, ha a termelés teljesen tisztává válik. Szóval a dolog valahol ott lett elszúrva szerintem, hogy könnyű utólag okoskodni persze, hogy meg kellett volna minden egyes terméknek a teljes életpályára vonatkozó technológiát csinálni, nem csak a gyártásét, hanem a megsemmisítését, újrahasznosítását és az újra rendszerbe illesztését. Valahogy így lett volna egy fenntartható gazdaság. Csak ugye most is azt csináljuk, hogy az akkumulátorokon nagyon sok fog múlni. Megvan az akkumulátoroknak a teljes feldolgozási lánca?
Ha meg lenne, akkor a Tiszaparton nem nagyon látni kidobott akkumulátort.
Nincsen. Tehát, és ugye menjünk csak egy pár száz vagy ezer kilométerrel alig, ugye az újabb keltezésű francia autóroncs telepek, használt autótelepek tele vannak elektromos autókkal, mert drágább új akkumulátort venni bele, mint egy új elektromos autót a támogatások miatt, úgyhogy ott állnak, az akkumulátorokat sem hasznosítják, ott rozsdásodnak ezeken a telepeken ezek az autók.
Hírek következnek, utána minden folytatjuk. Toldi Attila, a Matthias Corvinus Kollégium Klimapolitikai Intézetének kutatásvezetője az Aréna vendége. A beszélgetést a rádióban most felvételről hallják, és az infostart.hu oldalon is figyelemmel kísérhetik.
Maradjanak velünk, mert a hírek után folytatódik az Aréna, Magyarország egyik legtöbbet idézett rádió műsora.
A műsor támogatója a Jettel Magyarország ZRT. Partner az üzleti telekommunikációs szolgáltatásokban.
Az Aréna szakmai partnere az infostart.hu hírportál.
Infostart. Hírportál és webrádió a mobilján.
Infostart. A mobiljára terveztük.
Az orvos meteorológiai jelentés támogatója a Richter Gedeon NRT, Magyarország egyetlen hazai központú innovatív gyógyszercége. Reklám hangzott el. Budapesten és a világhálón.
Itt az Inforádió, Magyarország hírrádiója.
18 óra 33 perc, jó estét kívánok, Tancsa Emma vagyok. Nőtt az új koronavírussal fertőzöttek és az elhunytak száma is az elmúlt héten. Megjelent a gyermekbénulás vírus a Londonban, engedélyezik a kanabisz orvosi célú felhasználását Svájcban. A részletek előtt néhány mondatban várható időjárásról. Beborul az ég és eső is előfordulhat, holnap gomoly felhős napos csapadékmentes idő lesz. Éjszaka 20, napközben 30 fok várható. 18 óra 34 perc, hírek részletesen. Nőtt az új koronavírussal fertőzöttek és az elhunytak száma is a múlt héten. A kormányzati koronavírus portál adatai szerint 1961 új esetet igazoltak, ez 300-szal több, mint egy hete. 32 beteg halt meg a kór szövődményeiben, 197 beteget ápolnak kórházban, közülük 6-an vannak lélegeztetőgépen. Az aktív fertőzöttek száma 9213-ra csökkent, a beoltottak száma 6.400.000 fölött van. Londonban is megjelent a gyermekbénulás vírusa, csaknem 40 évvel azután, hogy a legutóbbi esetet regisztrálták az Egyesült Királyságban. A kelet-londoni Beckton szennyvíztisztítójából származó mintákban február óta többször is azonosították a vírust. A szakemberek arra következtetnek, hogy a fertőzés családon belül terjed. Engedélyezik a kanabisz orvosi célú felhasználását Svájcban. A Szövetségi Közegészségügyi Minisztérium közlése szerint több ezer, főleg rákos megbetegedéssel vagy szklerózis multiplexel küzdő beteg gyógyítását könnyíti meg a törvénymódosítás. A hőségben senki se hagyjon gyereket és házi kedvencet az autóban, hívta fel a figyelmet a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal. A Nébiknél az idén is igényelhető az erre figyelmeztető matrica. A cég hangsúlyozza, a kánikula sem kell ahhoz, hogy a napon álló zárt autóban akár 10 perc alatt életveszélyesen magas legyen a hőmérséklet. 30 Celsius fokos melegben ennyi idő alatt 70 Celsius fokra forrósodhat az autó belseje. Az ennyire magas hőmérsékletnek kitett kisgyermek vagy házi állat szervezetét rövid időn belül súlyos egészségkárosodás érheti, és akár halállal is végződhet a pár percnyi figyelmetlenség.
További hírek és információk az infostart.hu hírportálon.
Hírportál és webrádió a mobilján. Infostart.
A mobiljára terveztük. A hírek után most folytatódik az Aréna, Magyarország egyik legtöbbet idézett rádió műsora.
A műsor támogatója a Jettel Magyarország ZRT. Partner az üzleti telekommunikációs szolgáltatásokban.
Az Aréna szakmai partnere az infostart.hu hírportál.
Infostart. Hírportál és webrádió a mobilján.
Infostart. A mobiljára terveztük.
Tóldi Otto, a Matthias Corvinus Kollégium klímapolitikai intézetének kutatásvezetője, az Inforádió Arénájának vendége, a személyes fogyasztás csökkentésnek a konzervatív zöld gondolatban van helye?
Mindenképpen. Mindenképpen van helye. Én most nem akarok másokon példálozni, egy szenzitív is, úgyhogy inkább magam példáját mondom el. Nekem van egy régi 20 éves Jeepem, autóköz dinoszaurusz, V8-as, sokat fogyaszt, és most már busszal járok. Tehát bejártam egész Pestig, nem jöttem be vele Pestre, de muszáj rájönnöm, hogy egyrészt klíma, másrészt üzemanyaghasznosítás, másrészt a klíma környezetvédelmi okokból, másrészt ez az autó nem erre való. Tehát nyilván egy sokkal környezetbarátabb autó, nem is kéne autóval járnom, hanem ott a busz. Igaz, hogy ezek a buszok még csak részben elektromos buszok, hál' Istennek azon a részen, ahol én élek, ott már elég hosszan lehet elektromos buszokkal is járni, a 22-es vonalán, az öt busz program keretében, de például ez. A másik, hogy régen, amíg a templomba járás általános volt, és tényleg hatottak is ezek a dolgok, nem csak a esküvőket, meg temetéseket, meg keresztelőket rendeztünk, hanem az életünkre hatott mindez. A Jóisten szemében, a fennvaló szemében a mértékletesség mindenben kívánatos volt, és ezt nagyon sok ember, aki komolyan hitt, ezt be is tartotta. Például én konkrétan az evésre gondolok, például ha visszafogottabb lennék, ha több zöldséget ennék, már is segítenék, én személyesen is. Jó, másrészt otthon törekedni kell a megújuló megoldásokra, amikor a fűtésről beszélünk. Törekedni kell arra is, hogy, és mi is próbáljuk így, hogy ahol nem indokolt, nem fűtünk, inkább tényleg nem is rossz az alváshoz az, hogyha egy picit hűvösebb van este. Tehát a magunk, és próbálunk kertészkedni, tehát magunknak termelünk zöldséget, abba aztán semmifajta vegyi anyag nincs semmifajta kemikália, semmi ilyesmi. Tehát önálló, tehát mi magunk is termeljünk, nem mindent a boltból vegyünk, gondoljuk át a közlekedési szokásainkat, és gondoljuk át a fűtést és az energia, ahol van mód egy családi háznál arra, hogy napelemeket használjunk napelemeket, ha ez a fűtést és az energia, ahol van mód egy családi háznál arra, hogy napelemeket használjunk napelemeket, ha ezt megengedhetjük, de rengeteg támogatás, pályázati lehetőség, akár 0% önrészsel is meg lehet ezeket oldani, a hőszivattyús fűtés is fenntartható, tehát egy csomó minden van.
De a mértékletesség az nem ellentétes az emberi természettel. Az ember fogyasztani meg azt a társadalmi státuszban való lecsúszásként, egy szaggató érzésként élni át. Pedig még csak 30 éve tudunk ilyesmiket vásárolni. Előtte nem ment.
Igen, itt többféle gondolat kering a fejembe. Ugye egyrészt Magyarországon az, hogy egy picit kezdünk jobban élni, mint eddig a történelmünk során a évszázadokon át, a legutóbbi évszázadokon át. Ugye most nálunk van egy kicsit ilyen fogyasztási mámor, mint a cápáknál ez a falási frenzi, vagy hogy hívják ezt, hogy és szerintem van egy ilyen ez a periódus, ezen túl leszünk, és én már látok jó jeleket. Tehát, hogyha ma például összehasonlítjuk azt, hogy egy skandináv országban hogy megy a fogyasztás, és hogy megy nálunk, mi még egy picit az ő puritanizmusokhoz képest túl fogyasztunk, kicsit túl kicsit még rázzuk a rongyot, de ez megszűnőben van. Ez érdekes, mert amikor én, tehát emlékszek rá, hogy a rendszerváltás után az általános volt, hogy az autópályákon, akiknek olyan autója volt, ez a 150 és 180 közti szágúdozás, ez a nagymenőknél, ez volt a menő. Ma már, akiknek viszonylag nagy autója van, sem szágúdoznak, hanem bőven benne marad. Tehát mélységesen csökkent az autópályákon a tempó, ami azért spórol az energiával. Tehát már nem poén az, hogy ki hagy le itt.
Na persze, most nem annyi sok embernek van nagy teljesítmény autója.
Ez már nem poén. Tehát kezdünk megérni, és kezdünk talán megérni, nem veszünk annyi ruhát sem, és igyekszünk a minőségre figyelni. Én azért ebben optimista vagyok. Nálunk is megindult egy ilyen nyugatiasodás, polgárosodás, ahol a túlfogyasztás és a túl, ez a rongynak a túlságos rázása, ez úgy már nem, ez már ciki inkább. Tehát sokkal többet ér a maradandó dolgokba való beruházás, az egészségbe való beruházás.
Jó, de
a gyerekeink támogatása.
Hát igen, csak ha kevesebbet fogyasztunk, akkor nem pörgetjük annyira a gazdaságot, szokták mondani a gazdaságpolitikusok, hogy milyen rettentő fontos a belső fogyasztás. A zöld, konzervatív zöld gondolat ezzel számol?
Én arra gondolok itt, hogy az a nagyon fontos, hogy ne egy viszonylag szűkebb réteg fogyasszon túl sokat, és egy jelentős, esetleg a társadalom többsége pedig minimális szinten jusson a javakból, hanem a felső rétegek legyenek mértéktartóbbak, és a jólét az terüljön szét a társadalomba, és a jóléttel remélhetőleg az intelligencia és a tudás is terjed, megnő az emberek igénye, és egy civilizált, kultúrált társadalom felé haladunk. Én idealista vagyok, én a börtönömből is, ha ott lennék, tudnék egy ideálisabb, el tudnám képzelni, hogy ez tulajdonképpen egy palota. Javíthatatlan idealistaként én ebben hiszek, hogy ezzel felé halad. Én ezt látom, azért most már 60-on túl vagyok, én is, tehát van mire visszatekinteni, és én egy ilyen fejlődést látok.
Kutatási területei közé a természetvédelem és a mezőgazdaság is oda tartozik. A növekvő élelmiszerigény, az hogy fér össze a természetvédelemmel? Azt szokták mondani, hogy növekvő élelmiszer igényt nagyüzemi gazdaságokkal lehet monokultúrában kiszolgálni, ahol a két gabona szem között semminek nem szabad lennie.
Hát igen, itt van egy nagyon-nagyon komoly paradoxon, ezt én magamban mindig úgy szoktam apostrofálni, hogy a mezőgazdaságnak a paradoxona, hogyha a klímaváltozást, ugye a mezőgazdaság erősen kitett a klímaváltozásnak, és nem pozitív értelemben itt Magyarországon legalábbis. A finnek örülnek a klímaváltozásnak, mert abban reménykednek, hogy kukoricát fognak termelni. Mi nálunk azért ez nem egy ilyen egyértelmű, mert én elsivatagosodás felé haladunk, és nem használ a mi mezőgazdaságunknak a klímaváltozás. Eddig is kontinentális klímánk volt, ami viszonylag szélsőséges. A klímaváltozást megelőző 80-as évek előtt is, ami viszonylag szélsőséges volt, most ráadásul rájön a klímaváltozás, és ez nem tesz jót nekünk. A mezőgazdaságnak van egy olyan furcsa paradoxona, hogy úgy tud függetlenedni a klímaváltozás és a környezeti stresszről, hogy minél intenzívebbé válik, tehát minél intenzívebb az öntözés, minél intenzívebb az agrokemikália használat, minél intenzívebbé válik az egész dolog. És ugye ennek a másik oldalán ott van az megnövekedett kibocsátás. A megnövekedett üvegházgáz és szennyezőanyag kibocsátás. Ez egy nagyon komoly paradigma. Én úgy láttam, hogy eddig a szakértők legyenek bármilyen oldalon, még nem nagyon láttak ebből kiutat. Természetesen nagyon sok környezetvédő technológia van, nagyon sok kibocsátás csökkentésére alkalmas technológia van, de ezeknek a legtöbbére nem jellemző az, hogy lehetne növelni a termelést általuk. Tehát az organikus gazdálkodás, a biogazdálkodás általában a végén ugyan talajkímélőbb, de nem eredményezi az, hogy lehetne növelni a termelést. Nekem itt van van egy elég extrém álláspontom, nem sok mindenkit tudtam győzni arról, hogy ez egy jó út, de azért elmondom, hát ha itt lehet. Én úgy gondolom, hogy a mezőgazdaság afelé halad, hogy előbb-utóbb egy ilyen iparszerű termelés fog megvalósulni. A termés az nem mag lesz, nem bogyó, nem gyümölcs, hanem fehérje, szénhidrát, zsírsavak, vitaminok, bioaktív anyagok. Ezeket pedig, ha minden kötés szakad, akkor ipari fermentorokban fogjuk előállítani, valószínűleg nemesített élesztőkből, speciális erre használható élesztőfehérjéket fogunk enni, és algákat. Tehát ha nagy baj lesz, és akkor ipari fermentorokban gyakorlatilag teljesen kontrollált körülmények között óriási mennyiségű hasznos anyagot tudunk termelni, és akkor a termőföldről levonulhat a mezőgazdasági termelés egy része. A mezőgazdaságban teljesen gyakorlatté válik az a gyakorlat, hogy digitális lesz az egész mezőgazdaság, precíziós gazdálkodás hívják, de ez még csak az előszobája annak, ami várható. Tehát amikor képesek lesznek arra, hogy távérzékeléssel érzékeljék a növényeknek a táplálkozási ellátottságát, a vízellátottságát, és annyit kapnak, és ott és akkor tápanyagot is és vizet is, amikor arra szükségük van, és annyit, amennyire szükségük van, és olyan formában, hogy ne mosódjon bele a befogadókba, váljon kontrollálhatatlanná a természetben, ne legyen szennyező forrás. Tehát ez is már szinte egy ilyen mérnöki feladat, amikor a gépeket nem fogják emberek vezetni, hanem egyszerűen távirányítással működnek a táblákon. Ugyanez igaz lesz az állatokra is, tehát az állatok egészségügyi állapotát, az általános fitnesszét, mindent lehet majd szinte real time, tehát valós időben monitorozni, ők is a szükségleteinek megfelelő módon lesznek kezelve. Fölöslegesen nem kapnak antibiotikumot, se a növekedésüket, serkentő hatóanyagokat, és igenis fontos az, hogy ők is úgy legyenek takarmányozva, és úgy legyenek etetve, hogy hát ugye önző az ember, hogy mi is egy magasabb értékű omega-3 zsírsavakban gazdagabb húst, meg tejet kapjunk. Tehát precíziósá válik ez is, nagyon sokat fog növekedni az egésznek a hatékonysága és a környezeti lábnyoma. Biztos, hogy úgy kell ezt is megoldani, úgy kell elképzelni, hogy ezek a mezőgazdasági termelési értékláncok olyanokká válnak majd, mint a biológiai folyamatok, hogy körfolyamattá zárulnak, és hát ez lesz az én ideális világomban, ugye?
Jó, de akkor mi lesz a felszabaduló területtel? Belakjuk?
A felszabaduló területtel az kéne, hogy legyen. Én most csak Magyarországról merek nyilatkozni, mert aztán nyilván. Tehát én úgy látom, hogy itt azt kellene, hogy lesz egy iparszerű és nagyon precíz mezőgazdaságunk. Nagyon remélem, hogy ki fogjuk tudni használni azt az export potenciált, ami a magyar mezőgazdaságban benne van, még jobban, mint most. Most is ki tudnánk, csak sajnos ugye léteznek a szankciók, már léteztek azelőtt is. Tehát a keletre irányuló élelmiszer exportunk az jelentősen meg volt lőve ezekkel a szankciókkal, már ezt megelőzően is. És a felszabaduló területen pedig azt a robosztus erdősítési programot kell végrehajtani. Az én álmomban az lebeg, hogy amikor Árpád-apánk bejött Magyarországra, a jelenlegi magyar területekre, akkor 40% volt az erdősültségi ráta, ma ez 20%-nál valamivel több, hogy elérjük ezt az erdősültségi rátát, természetesen úgy, hogy figyelembe vesszük azt, hogy a klímaváltozás miatt nem lehet már minden őshonos, és nem lehet már minden pont úgy, mint volt, de a vizeinket kell jobban menedzselni, vissza kell állítani egy kicsit azt a vizes élőhelyes Magyarországot, takarékoskodni, itt kell megfogni azt a sok vizet, ami rajtunk átfolyik.
És meg tudjuk fogni? Ez nem egy...
Meg tudjuk, újra kell éleszteni azt a sok levágott folyókanyart, amit ugye a vasvári meg egyéb tervek alapján folyószabályozra fordítottunk, azt újra lehet éleszteni, ha nem is pont úgy, tehát mindenképpen meg kellene hagyni a hajózhatóságnak, sőt azt is fejleszteni kéne a hajózhatóságot, de hogy vizet kapjanak ezek a holtágak, hogy domvidéki tározó programot indítani, mert ugye az nagyon fontos, hogy ezek ilyen ne ilyen rothadó mocsarak legyenek, hanem tényleg egy viszonylag mélyebb vízű ivó ivóvíz tartalékolásra is alkalmas tározók legyenek. Ezt lehetne szerintem fejleszteni. Egy tündéri erdős Magyarországot, vizes élőhelyes, szép világot létrehozni. Tehát ahol gazdasági tevékenység és mezőgazdasági tevékenység zajlik, az legyen ott intenzív, legyen nagyon precíz, de a felszabaduló területeket pedig vissza kéne adni a természetnek, nyilván valamilyen szinten oda is kéne adni a kormányrudat, tehát legyen az egy önszabály, álljon be egy önszabályozó rendszer, csak arra kell nagyon vigyázni, hogy be kell sajnos kalkulálnunk a klímaváltozást, tehát a jelenlegi őshonos fosfajainknak folyik ugye szaporítási programja, erdősítési programok, és ezek közül a hazai nemesítésű, vagy akár a Dél-Európában nemesített ugyanazon fajról beszélünk, azon belül olyan szaporító anyagoknak a használata, amik már megszokták a szárazságot, ehhez adaptálódtak. Tehát az inkább nem is a szárazság, mert ugye amikor meg eső esik, akkor túl sok. Tehát az extrém körülményekhez jobban adaptálódtak, és el kell kezdeni ebbe az irányba egy nemesítés, de szerintem ezt már elkezdték.
Ha precíziós lesz az élelmiszertermelés, akkor mi lesz a háztáji gazdasággal?
Én szerintem itt hagy virágozzon ezer virág, ha van mód arra, és van, az emberek szeretnének otthon gazdálkodni, szerintem ez minden magyar ember vérében benne van.
Hétfőtől péntekig valami extraktumot fogok enni, majd szombat, vasárnap pedig egy óriási lakoma igazi háztáiból?
Hát nem, lehet együtt enni az extraktumot egy igazi otthoni nagymama paradicsomjával. A lényeg az, hogy ki fog ez az új egyensúly alakulni, ez most egy nagyon-nagyon úgy változó, ugye van egy ilyen divat szó, általában az energiaárakra mondják meg, a közgazdászok használják, hogy volatilis valaminek az ára. De az életünk is volatilis, nagyon változó lett. Ami rendszerszerű, és biztos az a változékonysága a világunknak, de ebben lesz egy rendszer. Ugye az én korosztályom 1950, tehát ezek, és az én szüleimnek a generációja egy nagyon stabil éghajlatú, nagyon stabil környezeti helyzetű világban nőtt föl, de egyáltalán nem biztos, hogy az átlagos.
Tényleg
de,
hideg volt, nyáron meleg volt.
Így van, gyerekkorom után, tehát a mai világban nem is értettem, hogy hova lett a tél. Tehát ezeket mind visszasírtuk, ebben nőttünk fel, és az nekünk akkor jó volt, azt szoktuk meg. De 1950-80-ig volt egy viszonylag stabil 30 év, ami egyik év nagyon hasonlított a másikra, a következőre. Alig volt változékonyság. Most egy sokkal változékonyabb világban élünk, és bizony a saját adaptációs képességünket is jó alaposan elő kell venni mindehhez. Tehát például a jövő embere, és ebből annyit akartam mondani, hogy egyáltalán nem biztos, hogy az a stabil helyzet az általános, hogy lehet, hogy mindig is az volt, hogy nagyon változékony volt, és mi éltünk akkor egy kivételes időben.
Tehát szerencsénk volt.
Igen, szerencsénk volt. Hát nem tudom.
Mint annak, tehát akinek az életében
nem
nincs
biztos,
háború.
Nem biztos, mert ücsöröghettünk a kényelmi zónán közepén. Most, hogy gyakorlatilag egy ilyen hősokkos időszakon, amikor akár 40 fok van, stb. Lehet, hogy sokkal jobban ki kell lépnünk ebből a kényelmi zónából, és nem biztos, hogy az embernek a kényelmi zóna jót tesz.
Jó, de ha már megszokta, akkor abból kilépni életveszélyesnek tűnik. Hősokok idején hullunk.
Igen.
Rettenetes a halálozás.
Igen, igen. És hát elsősorban itt azok a területek érintettek, ebből nem vagyunk egyformák, a nagyvárosi terek, hőszigeteknek hívják ezeket, ahol akár 10 fokkal is melegebb lehet, mint arra napra jellemző olyan hőmérséket, ami mondjuk egy erdős, zöld, parkos, vagy a erdei környezetben van.
Most tudtunk el oda, hogy urbanisztika, mert ezzel is foglalkozik.
Hogy bizony az urbanisztikának ezzel is számolnia kell jövőbe, hogy ezeket a hőszigeteket, ahol mérhetően sokkal magasabb a hőmérséklet, még a sima, amúgy is magas hősok napi csúcshoz képest is, ahol esetleg olyan történelmi területek a városban, ahol idős emberek nagy arányban élnek, ott bizony ezekre is megoldást kell találni.
Jó, de az urbanisztika, a város tervezés, az hogy tud ezzel számolni, amikor arról van szó, hogyha van egy terület, arra kap egy ajánlatot a befektetőtől, és oda azt húz föl, amit ő a legjobbnak lát. Hogy a lehető legtöbb embert el tudja benne helyezni, ha a megrendelő azt kívánja, akkor üvegpalotát épít oda, de hogy betonból van, az biztos.
itt is kellene egy olyan hosszú távú stratégiának lenni, ami a városfejlesztési stratégiának, ami legjobb esetben konszenzusos, de ha nem, akkor a pártállástól függetlenül nagyon sokan tudják támogatni, mind a politikusok, mind a szakértők közül, ami egy hosszú távú fejlesztési terv, és ennek már bizony be kell kalkulálni a klímaváltozást is, hogy ez ellen küzdeni kell, és úgy kell tervezni minden jövőben megépülő nagyobb ilyen infrastruktúrális beruházást, hogy ezzel számoljon. Nagyon sok várost alakítanak át Nyugat-Európában, vagy jobb gazdasági körülmények között lévő helyeken, ahol ezt próbálják utólag javítani, tehát egyre több városon belüli vízfolyás, szökőkút, egyre több zöld felület, nagyon fontos a parkosítás, tehát ugyanaz a terület, hogyha egy fasor van az utcában, ami már árnyékol, meg a párologtatásával hűti a levegőt, 10 fokkal is kisebb lehet a hőmérséklet, még az aszfalton is. Tehát ezeket nagyon be kell kalkulálni, és itt van mód utókorrekcióra is.
Belső villámárvizek elleni tározókat építeni? Ami vagy
megoldani, hogy
elmenjen. És megfogni a vizet, hogy aztán párologjon egész nap?
Ez mindenhol
technikai más. Kérdések?
Igen, ezekre már megvannak a legjobb gyakorlatok, csak át kell venni.
Jó, de például milyen jó gyakorlat van arra, hogy mindenkinek van autója? Az autó, ha nem elektromos, akkor robbanó motorral megy és fűt.
Már az elektromos autó is egy nagyon jó gyakorlat lenne, mert az elektromos autó szerintem egyenlőre egyetlen előnye a robbanó motoroshoz képest, hogy a városi utakon, a járdán, a gyalogosoknak nem okoz szennyezést. Egyébként szennyező az autó, hiszen a villamos autó is, hiszen a villamos erőművek, hogy mennyire tiszta, attól függ, hogy a villamos energiát mennyire tisztán állítják elő. De helyben, az utakon, a parkolóhelyeken, ahol járnak az autóval, ott tiszta, mert nincs szennyezés. Ez már egy nagyon jó gyakorlat. Nagyon jó gyakorlat a zöld busz program, nagyon jó gyakorlat a zöld távfűtés, egyre több helyen az országban geotermikus energiát, meg biomasszát, megújuló energiát használnak a távfűtésben is. Tehát ezek mind jó gyakorlatok, az utcán nem keletkezik szennyezés, mert ezek a szennyező anyagok, amikor nagy a besugárzás, ezek tovább növelik a hőmérsékletet, és még veszélyesebbé teszik az egész helyzetet. Tehát nem lehet egyszerre mindent megoldani, ez erre az utolsó egy-két évtizedbe döbbent rá az emberiség, hogy nincs halogatni való idő, de ismerjük a problémákat, én bízom benne, hogy az innováció megoldja ezeket idővel és a politikai akarat.
Az emberek tudnak ehhez valamilyen módon maguk alkalmazkodni?
Igen.
Tehát
igen.
Van valami technika arra, hogy ezekhez a kihívásokhoz, az állandó változékonysághoz egy ember, ami nagyon szűk hőmérsékleti körülmények között tud működni, ez igen. Alkalmazkodjon?
Az alkalmazkodásnak egy nagyon fontos része, persze nem a legenergiahatékonyabb és nem a klímabarát megoldás, hogy Magyarországon is most már teljesen elterjedt a klímaberendezések használata. Ez lehetővé teszi, hogy a nap egy részét a munkahelyen vagy otthon úgy töltsük, amikor nem vagyunk kitéve ennek a nagyon erős hőhatásnak, például vagy UV-besugárzásnak, vagy bárminek. Tehát a klimatizálás ugye megkérdőjelezhető a környezeti hozzáadott értéke.
Zabálja az energiát.
Zabálja az energiát, de gyakorlatilag egyfajta alkalmazkodást jelent. Az, hogy mindenki visz magával innivalót, hogy ne kerül, bárhova is kerül, bármi dolga van a városban, tudjon inni, ez nagyon fontos, és a ruházkodást is tudjuk úgy alakítani, hogy természetesen ez a hőhatás ne érjen minket olyan jelentősen. Tehát valamilyen szinten tudunk adaptálódni, és kialakultak azok a technikák. Én például megdöbbenve láttam, hogy mikor volt szerencsém Japánba járni ezelőtt jó 25 évvel, ott teljesen általános volt, hogy az egész metró legyezte magát kis legyezőkkel. Ma már itt is vannak kis legyezők, amivel legyezik magukat az emberek.
Sőt, már napernyőkivel is láttam embert
járni. Már napernyővel is járnak az emberek. Úgyhogy persze tudunk valamilyen szinten adaptálódni, de a biológia adaptáció, amit az evolúciónak köszönhetünk, az ugye sajnos annak a sebessége lassabb.
Meg kell oldani előbb, még mielőtt megsülnénk. Igen. Ez a magyarázat. Igen. Köszönöm szépen, az elmúlt egy órában Toldi Otto, a Matthias Corvinus Kollégium Klimapolitikai Intézetének kutatásvezetője volt az Inforádió arénájának vendége. A beszélgetést a rádióban most felvételről hallották, és az infostart.hu oldalon is figyelemmel kísérhetik. Köszönöm a figyelmet, Exterde Tibor vagyok. Aréna.